Szeretettel köszöntelek benneteket. Sámuel ma Erdélyben van valahol szolgálni, azért van ma helyettes. És viszont az Úr itt is itt van, meg ott is ott van. És ez jó. Furcsa dolog ez a minden ünnep furcsa. Mert egyrészt emlékezünk valamire, ami fontos a Bibliában, másrészt pedig azt szeretnénk, hogy valami abból ma is történjen. Tehát nem csak múzeum, vagy elsősorban nem múzeum egy istentisztelet, hanem az egy olyan örökérvényű történés, ami egyszer lejátszódott, de azt szeretnénk, hogy valami lelki-szellemi értelemben ma is megtörténjen. Hát a régieket is szeretettel köszöntöm, de ha van új ember itt, akkor őt külön is, vagy őket külön is. Hadd olvassam föl az igét két helyről is. Van egy ószövetségi, meg egy új szövetségi. Az ószövetségi az a Zsoltárok 24. rész 7-től 10-ig, aztán majd az új szövetségi, az pedig Lukácsból lesz. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. A másik ige, amit föl szeretnék olvasni, az a maga a virágvasárnapi történet, Lukács evangélium a 19. rész 28. verstől. Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették a felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. A virágvasárnap is egy olyan ünnep, amiben vegyül az öröm, meg vegyül a szomorúság. Úgy lopva körbenéztem a dicsőítés alatt, hát nem teljesen körbe, de ugye ameddig így a szemem sarkából láttam, és rajtatok is, meg magamon is ezt a kettőséget érzékeltem, hogy örülünk is, szeretnénk örülni, de van egy kis szomorúság is. Vagy nagy. Van, akinek csak annyi a szomorúsága, hogy hideg front van. Van, akinek az a szomorúság, hogy gyászol. Többen is vannak a gyülekezetből ilyenek. És tulajdonképpen, ha elolvasnánk mind a négy történetet a virágvasárnapról, a négy evangéliumba, akkor a Jánosba le van írva, hogy Jézus miket mondott előtte, közben és utána, kiderül, hogy Jézus is szomorú. Miközben hozsánna, halleluja, dicsőség, pálmaágak, jó, hogy itt van ez a pálma, mert ez egy kicsit emlékeztet minket, meg ez is, hogy miközben a királyt, a bevonuló királyt ünnepeljük, van szomorúság. Még magának, a királynak a szívében is. De öröm is van. De ahhoz, hogy ezt a kettősséget megértsük, ahhoz mindig először meg kell nézni, hogy akkor hogy volt. És azután vonjuk le a konzekvenciákat, hogy ma ebből mi az érvényes. A virágvasárnapról a másik dolog, ami eszünkbe szokott jutni, amit a gyerekek le is szoktak rajzolni, az a szamár, és a szamáron bevonuló Jézus. Mert ez olyan kicsit mulatságos, vagy olyan kis jól ábrázolható jelenet. A pálmák meg a szamár. De mi a virágvasárnapnak a jelentősége? Az, hogy Jézus most először megy be úgy Jeruzsálembe, hogy elfogadja azt a titulust, hogy ő király. Eddig sose fogadta el. Megpróbálták őt már többször királlyá tenni, de nem engedte. Vagy elment onnan, vagy rájuk szólt, hogy ne mondják ezt. És most eljött az idő, mert tudta, hogy ha ő ezt a titulust elfogadja nyilvánosan, az az ő halálát fogja jelenteni. És ő itt úgy vonult be Jeruzsálembe, mint aki elfogadta, hogy ő meg fog halni. Egy hét múlva. Vagy már annyi sincs addig. Tehát amikor virágvasárnap bevonulását, az örömöt nézzük, ő már látja a keresztet. És azt is látja, hogy miért kell lesz neki elfogadnia. Ő ezt választotta. Mármint az atya választotta ezt az utat, és ő ezt elfogadta, mármint Jézus. Bármi furcsa a Bibliának, ez a csúcsa. Az a kereszt. És a virágvasárnap az egy fölmenetel a keresztre. Ezért olyan keserédes ünnep, hogy egyszerre öröm, és egyszerre szomorúság. A másik az, amiért bevonul Jeruzsálembe, egyszer ki is jelentette korábban, azt mondta, hogy lehetetlen, hogy az emberfia Jeruzsálemen kívül vesszen el. És ez azt jelentette, hogy szóltak proféciák arról, hogy a messiással mi kell, hogy megtörténjen, és többek között az, hogy a messiásnak Jeruzsálemben kell meghalnia. Ezért ő nem halhatott meg se Názáretbe, se ott valahol északon, se vidéken. Neki a fővárosban kellett meghalnia, mert az az Isten városa. Amit olvastam a 24. Zsoltárba, az kijelenti sok száz vagy ezer évvel korábban, hogy a messiás az király. A Zakariás 9, amit a Tamás olvasott föl, az is ezt mondja, de az egy másfajta király. A 24. Zsoltár a harcos királyt, a seregek urát, a győztes királyt jelenti ki, aki mindig győz. A Zakariás pedig a szelíd, az alázatos, aki szeret. Mind a kettő igaz Jézusra. Az is, hogy harcos, meg az is, hogy szeret. De ő nem úgy harcol, mint ahogy mi szoktunk, vagy ahogy az emberiség fegyverekkel, hanem lelki fegyverekkel harcol. Meg az ő saját életével harcol. Van egy harmadik profécia a Dániel könyvében, ami mindössze egyetlen egy mondat, hogy a felkent meghal, és senki sem lesz. ezt úgy is mondhatnánk, hogy a messiásnak meg kell halnia, és lesz egy rövid szakasz, amikor senki se lesz. És ez egyrészt azt is jelenti, hogy az emberek elhagyják, meg azt is jelenti, hogy az Atya elhagyja. A négy evangélista többfajta előzménnyel írja le ezt a virágvasárnapi történetet, csak címszavakba hadd idézzem föl, hogy hogy. Máté úgy hozza, hogy előtte a két jerikói vakot meggyógyítja Jézus. És ez akkora örömöt meg dicsőítést váltott ki a nézőkbe, hogy később ezért követték őt, és ezért mentek el Jeruzsálembe. Ezért volt Jeruzsálembe ott egy tömeg. Persze a Páska miatt, Páska ünnepre gyülekeztek, de azok, akik őt ünnepelték, azok az ő tanítványai, vagy olyanok voltak, akik hittek benne. Mert látták, hogy képes arra, hogy vakokat gyógyít. Márk evangéliuma a vak Bartimeus meggyógyítását írja le, szintén ugyanez a történet, csak egy személyben, nem duplázva. Ugyanúgy a messiási csoda, hogy a vakokat látóvá teszi. Ez is Ézsaiási profécia. Aztán ott a Lukács, amit most olvastunk föl, előtte Lukács evangéliumában a Zákeus megtérése van leírva, Zákeus is Jerikóba lakott, tehát itt össze egybeesnek a történetek. Zákeus is Jerikóba lakott, és az ő megtérése is egy akkora csoda volt a nézők szemébe, hogyha egy bankár megtér, és szétosztja a vagyonát, hogy ők még ilyet nem láttak. És ott van még egy tanítás is a minákról, és a minák, ami körülbelül a talentumos példázatnak felel meg, az a történet is egy királyról szól, aki számon fogja kérni a talentumainkat. És az utolsó, a János evangéliuma Lázár feltámasztását írja le közvetlenül a virágvasárnap előtt. Ez viszont Betániában történt. Jerikó az messzebb van, Betánia közel van. Nem mondanak ezek a történetek ellent egymásnak, bár néha úgy tűnnek az evangéliumok, mint hogyha ellent mondanának egymásnak, csak mindenki mást emel ki belőle. Más volt Máténak a fontos Márknak, illetve hát a Márk evangéliumát Péter apostol diktálta. Más volt Lukácsnak a fontos, aki utólag gyűjtötte össze az evangéliumokat, és más volt Jánosnak a fontos, aki szemtanúként végigment. És talán Jánosról mondhatjuk, hogy a legmélyebb gondolkodású apostol, aki szinte filozofikus mélységig követte és leírta Jézus gondolatait. Betánia. Átmegyünk néha ilyen szavakon, hogy Betánia meg Betfagé, hogy fogalmunk sincs, hogy hogy van ez, vagy mik ezek. Betánia azt jelenti, az egy arám szó, hogy szegénységháza, vagy datolyákháza, az olajfák hegyétől 3 kilométerre levő kis falu. És habár ilyen jelentéktelen, mégis bibliai szempontból jelentős történések voltak. Itt lakott a leprás Simon, akihez Jézus egyszer bement. Itt lakott Márta, Mária és Lázár, a testvérek, akiket nagyon szeretett, és gyakran volt náluk vendégségbe. És hát itt támadt föl Lázár, ami a legnagyobb csoda volt. És pont ez a Lázár föltámasztása volt az, ami sokakat elvitt Jeruzsálembe. Itt kenték meg Jézust a temetésére, a bűnös nő. és itt töltötte a nagyheti éjszakákat, és mennybe menetelkor itt áldotta meg a tanítványait. Egy pici faluban, ahol viszont olyanok laktak, akiket ő szeretett, meg akik viszont szerették, kerestem a térképen, az internetes térképen Betániát, és mindenféle mexikói falukat hoz. Viszont ott van egy ilyen név, hogy Al-Azariye. Ez egy arab név, és ez a mai Betánia. Mert ez az Azariye, ez a Lázárra utal, hogy Lázár itt támad föl. És mind a mai napig őrzi ennek az emlékét a nevében. Al-Azariye. Ez az, ha itt van Jeruzsálem, itt az Olajfák hegye, és itt van Betánia. Ez az Al-Azariye. Betfagét nem találtam a térképen. Azt jelenti, hogy fügeháza, fügét termőhely, az talán még kisebb helység volt, mint Betánia, és még közelebb az Olajfák hegyéhez. Ezt már elmondtam, Jézus a király, hát apró betű, de hallani halljátok majd, az ige vagy a hit hallásból van, nem látásból, úgyhogy Jézus, mint király. Nekünk, hát mi ezeket mondjuk, hogy nagy király, fenséges úr király, stb., csak mit jelent a király? A király az egy teljhatalmú úr, aki mindent megtehet. Eszembe jutott, hogy a király tipikus megtestesítője Nabukodonozor az Ószövetségben, mert róla egészen esztelen dolgok voltak leírva, hogy hatalmi mámorában mi mindent megengedett magának. Ha ő valakit kedvelt, azonnal aranyba, ezüstbe, mindenbe öltöztette, és a fél országát ráhagyta, gondoljatok Dániel történeteire. De ha valakire megharagudott, akkor úgy kezdődött, hogy tegyétek szemét dombá a házát, akasszátok föl, még az utódait is végezzétek ki. Tehát, hogy valami olyan mérhetetlenül csapongó és hatalmas ember volt, aki élethalál ura volt. Ha elképzelt, hogy Jézus egy király, akkor ez mit jelent? Azt, hogy bármit megtehet. Élet és halál ura, és veled is, meg velem is bármit megtehet. Jézus életét végig kíséri ez a cím, hogy király. Emlékezzetek a karácsonyi történetre, hogy születése előtt már a napkeleti bölcsek távol Izraeltől ezt a kijelentést kapták, hogy hol született meg a zsidók királya. Ezért vándoroltak, hogy megtalálják a zsidók királyát. A kenyér szaporítás után Jézus királyá akarták tenni, de ő nem hagyta. Miért akarták királyát tenni? Mert azt mondták, hogy ez jó király, aki nekünk a semmiből is tud ételt előállítani. Hát nekünk ehhez nem kell csinálni semmit, ez a mi emberünk. Aztán itt van virágvasárnap, amikor megengedte, hogy királynak titulálják, vagy szólítsák. És hadd utáljak a legfontosabb királyi címére, az a kereszten volt, az a négy betű, amit latinul így írnak, hogy inri, az a názareti Jézus a zsidók királya latinul. És érdekes, hogy ezt egy római pogány ember írta föl, Pilátus, és nem hagyta, hogy megmásítsák. Mert Isten valahogy őt is arra vitte, hogy ezt el kell ismerni, hogy Jézus a zsidók királya. Lehet, hogy ő gúnyból gondolta, de akkor is ez az. Mi nem gúnyból mondjuk, és a Biblia se gúnyból mondja, hogy Jézus a zsidók királya, és ez alatt most kiterjesztve azt is mondhatom, hogy Jézus a hívők királya. Ez azt jelenti, hogy az én királyom is, tehát parancsolhat nekem, és a te királyod is, mert neked is parancsolhat. Máté 25-ben, a nagy ítéletkor a király elé jönnek a nemzetek. És némely nemzeteket jobbra küld, némely nemzeteket meg balra, aszerint, hogy hogy bántak az ő népével. Zsidókhoz írt levélben azt mondja, hogy Melkisédek Sálem királya. Az a Sálem, az Jeruzsálem. A Melkisédek az egy szellemi értelmet ad a királyságnak. Az egy mennyből jövő királyság. Azt nem mi ruháztuk föl, nem mi szavaztuk meg, nem mi választottuk meg. Őt felülről kenték föl királynak. Ez a Melkisédek Sálem királya. És az utolsó, amit így kiírtam, az a Jelenések 17-14-be, amikor majd az ördög és Krisztus között már az utolsó csaták zajlanak, akkor az van róla megírva, hogy a bárány harcol, ez is furcsa kép, hogy a bárány harcol, meg az őt követők, és akinek a neve az, hogy Királyok királya. Így szól ez az egy verszak. Ezek, már mint a gonoszok, a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. Jézustól elválaszthatatlan ez a név, ez a titulus, hogy király. Ami egyben az istenségét is jelenti. Ő ember is volt, de legalább annyira Isten, Isten fia. Ezért király. És emlékezzetek rá, hogy azt hiszem 110. Zsoltárban az van, hogy Isten azt mondja, hogy ülj a jobbomra, míg minden ellenségedet lábad alá nem vetem. És Krisztus megkapta az isteni hatalmi jogokat. Ezt az említett két ószövetségi proféciát megint fölhoznám, a Zsoltárok 24-et. Ugye ott úgy kérdezi, vagy úgy említi gyakran, hogy ki a dicsőség királya. Az ószövetségi értelemben ez Isten. Amikor ezt a Zsoltárt írták, akkor valószínűsítette, hogy Dávid király volt a háttérben. És ugye Dávid volt az, aki Jeruzsálemet Izrael fővárosává tette, azáltal, hogy oda vitte a Szent Sátrat. Addig a Szent Sátor vidéken volt. És amikor oda bevitték a Szent Sátrat, az megalapozta, hát az, hogy Isten jelenléte oda került, az később azt alapozta meg, hogy a templom is ott épüljön föl. És amikor bevitték a Szent Sátrat, emlékeztek, hogy Dávid micsoda ünnepséget rendezett. Akkor van megírva, hogy teljes erőből táncolt, zene volt, mindenki ajándékot kapott tőle, mint királytól. Mert akkora öröm volt neki, hogy Isten bejön a mi városunkba. Ez a Zsoltár úgy tünteti föl Istent, mint a seregek ura, a harcos, mert Dávid egy harcos volt. És ő szó szerint vívta ezeket a csatákat, nem átvitt értelemben, nem egy fűtött szobából elmélkedve, hanem kinn a harctéren. Akkoriban a hadvezérek nem bunkerből irányítottak, hanem az élvonalból. És Dávid kockáztatta önmagát, amikor harcolni ment. És elismerte, hogy igaziból nem én megyek elől, hanem az Úr. Nem győznék, ha az Úr nem lenne ott elől. És ez nekünk is tanítás. Egyrészt, hogy a harcainkat ne egyedül vívjuk. Másrészt pedig, hogy az Úr ott megy előttünk. ha valami sértés, bántás ér, az előbb érte őt, mint téged. Ha szenvedsz, akkor tudd, hogy ő előbb szenvedett. És ha győzöl, akkor tudd, hogy ő győzött. Semmit sem tehetünk önmagunktól, mondja Jézus. Csak ő vele. Nehéz ezt elfogadni, mert az emberi öntudat az szereti ízlelni magát, de a Biblia azt mondja, hogy nálam nélkül semmit se tudtok cselekedni. Megpróbáljuk mi persze, de nem megy. A Zakariás 9 pedig a békesség királyát mutatja be, aki az új szövetségben úgy van megnevezve még, hogy békesség fejedelme, mert a messiási tulajdonságok között ott van az, hogy ő az, aki békét tud teremteni. Ilyen értelemben ma olyan kort élünk, hogy szükség lenne a messiásra. Mert ma a világunk, hát főleg itt nem a békesség irányába megy. És nem csak a harc téren, hanem amúgy se. Tehát ennyi szidalmat és anyázást, mint amit naponta lehet olvasni a hírekben, hát azért régen talán nem lehetett. Most szabadjára van engedve az embernek a rosszabbik énje. És ez van a szívbe, hogy kinyírni, lejáratni, tönkretenni. És egy ilyen helyzet szomjazza a békesség királyát. Persze ne gondoljuk, hogy az majd mi fogjuk, vagy a X vezető fogja megteremteni. Nem tudja senki megteremteni, mert belül nem tudja senki megteremteni, csak Isten. Jézus a békesség királya. Az, hogy Szamáron vonult be, az arra utal, hogy itt most nem harcolni jött. Azt is üzeni, hogy szelíd. Azt is üzeni, hogy alázatos, meg azt is, hogy szeret. Jézusról olvassuk, hogy ő egyszer azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Szoktuk énekelni, hogy szolga király. Király, aki megalázza magát. Nem tudom, a világban láttatok-e már ilyet. Biztos kivételszerűen előfordul, de az, aki teljesen meg tudta magát alázni, az, aki meg tudta üresíteni magát, az nem nagyon volt más. Azt mondja az ige, hogy békességünk büntetése rajta volt. Ahhoz, hogy békesség legyen, az emberi bűnnek a büntetést el kell szenvedni. Az nem csak így történik, hogy mától fogva béke lesz. A virágvasárnapi történetben a közönség nem tud erről semmit. A közönség lelkes, örül, és Jézus nem állítja le ezt az örömöt, hanem jóvá hagyja. Pedig tudja, hogy egy hét múlva teljesen más lesz, és mégis jóvá hagyja. És ez nekünk azt jelenti, hogy ha bár vannak bűneink és hibáink, és mégis kell őt dicsőíteni. Mert a dicsőítés fog kihozni a bűnökből. mert Isten a dicséretekben lakik. Ez a tömeg, amelyik ott volt virágvasárnap, ez nem kivezényelt tömeg volt. Ezt nem a tanítványok szervezték meg, hogy gyerekek, gyertek már, hogy legyen valami. Mikor én gyerek voltam, Pest-Lőrincen laktam, és közel volt hozzánk a Ferihegyi repülőtérre vezető út, az ugye olyan, hogy három út, és a középső az le van választva, hogy oda ne lehessen csak úgy behajtani. És hát minket kivezényeltek, mint diákokat, hogy integessünk. És a kezünkbe adtak vagy piros, vagy nemzeti színű zászlót, és amikor a főnök elkiáltotta magát, hogy most, akkor vadul lengettük a zászlót, mert akkor érkezett a Brezsnyev elvtárs, és hát neki látnia kellett, hogy mi milyen lelkesek vagyunk. Hát gyerekként mi ezt élveztük, hát fogalmunk se volt ki a Brezsnyev elvtárs, csak lengettük a zászlót, meg Lukas óra volt, ez volt a másik indíték. De tudjátok, hogy ez egy hasonló jelenet, csak pogány módra. Hogy ahol nincs lelkesedés, nincs tűz, ott kivezénylik az embert. És megparancsolják, hogy a zászlócskát lengetni kell, és kiabálni ezt vagy azt. De ezeket az embereket itt a lélek vitte oda. És kiabáltak idézeteket a Bibliából. Proféciákat kiabáltak. Hát hol látsz te ilyet politikai rendezvényeken, hogy proféciákat kiabálnának? Az Úr Jézusnak be kellett vonulni Jeruzsálembe, és ő vele a megváltó vonult be. Már arról, hogy békesség fejedelme beszéltem, de az, hogy ő bevonul Jeruzsálembe, és mégse olyan király, mint amit mi várunk, az okozhat csalódást. Az akkori népnek is volt elképzelése, hogy milyen egy messiás. Az volt az elképzelés, hogy jön, harcba szólít minket, egységesít minket, és legyőzzük a rómaiakat, és kiűzzük az ellenséget, és így szabadok leszünk. De volt az is, hogy békét teremt, meg csodákat tesz. Én azt kérdezem, hogy neked mi a messiás felé az elvárásod? Az, hogy meggyógyít, az, hogy megadja azt, amire vágysz, az, hogy helyreállít, ha valami tönkre ment, az, hogy kihúz az anyagi, vagy egyéb, vagy lelki nehézségeidből. Ő ezt sokszor meg is teszi, de mégis gyakori az, hogy a tanítványok csalódnak a messiásba. Emlékezzetek az Emmausi tanítványokra a feltámadás után, hogy a feltámadott Jézusnak magyarázzák, hogy de hát mi azt gondoltuk, hogy így meg így lesz, és ehelyett mit láttunk? Hát az, hogy kivégezték. Eszembe jutott egy ószövetségi történet, ahol egy ilyen csalódás van leírva. Ott egy prófétába csalódott az illető. Emlékeztek, volt egy Naamán nevű szíriai katona, aki leprás lett, és egy izraeli fogoly kislány mondta neki, hogy ha elmész Samáriába, ott van egy proféta, Elizeus, aki simán meg tud gyógyítani, mert ő a mindenhatóval van kapcsolatban. És ő fogta magát, és el is ment oda, és mikor odaért a házhoz, akkor ugye ő egy rangos katonatiszt, hozzá volt szokva, hogy előtte meghajolnak, elé jönnek, küldöttség fogadja. Erre semmi, semmi. Zárt ajtók. És akkor nagy kegyesen egyszer csak kijön egy szolga, és azt mondja neki, hogy menj el a Jordánhoz, azt merítkezz be 7-szer, és megtisztulsz. És Naamán dühös. Hát nem ezt vártam, hanem hogy kijön, rám teszi a kezét, végighúzza a beteg részen, és meggyógyít. És Elizeus nem tett ilyet. Nem tudjuk, hogy miért, de Isten így mondta neki. És Naamánnak hitet kellett gyakorolni. Meg kell tanulni engedelmeskedni. Na, itt van a gond. Hogy nem úgy lesz, hogy én akarom, hanem ahogy te. Az elképzeléseinknek és a terveinknek is meg kell hajolni a Krisztus előtt. És ő meg fog gyógyítani, meg fog szabadítani, de nem mindig úgy, ahogy én azt szeretném. A mi fantáziánkban azért van egy csomó nagyra vágyás, ami nem mindig bűnös, de azért az nagyra vágyás. Ezt szokták a filmekbe álmoknak hívni. Hogy teljesíts be az álmaidat. Egyébként van ebbe valami, mert Isten használja a képzeletet. Például aki zenél, az nem tud képzelet nélkül zenélni. De hát beszélni se lehet képzeletnék. Akkor tudunk beszélni, ha van gondolat. De Isten e fölött van, és szeretné ezt uralni. Itt, amit láttok alul, hogy a gyülekezet vagy egyház, mint Jeruzsálem, ez nem a helyettesítő teológia, mielőtt még valaki félreértené, hanem az, hogy ma az egyház korszakában Krisztus szeretne bevonulni a gyülekezetekbe. És lehet, hogy furcsa ez, mert hát eleve ott van, nem? Hát amennyiben engedelmes az a gyülekezet, akkor ott van. Amennyiben megtért, újjászületett hívők vannak ott, akkor Krisztus ott van. De még a megtért újjászületettekkel is előfordul, hogy eltévednek, és olyankor a Szentlélek visszavonul. Valaki egyszer a rendszerváltás körül kiadott egy könyvet a Szentlélekről, és így fogalmazta, hogy a Szentlélek az egy úriember. Ő oda nem megy, ahol őt nem várják. Ő oda megy, ahol őt várják, ahol őt hívják. Itt a kérdés, hogy a mi gyülekezetünk hívja, várja. Mondjuk ma így kezdtük, hogy jöjj, hívunk, jöjj. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor bevonul a gyülekezetbe. Én nem tudom, hogyha ő testbe itt megjelenne, akkor mit csinálna. Lehet, hogy fölborítaná itt a rendet, mert ő ahova bement, ott mindig történt valami rendkívüli. Meggyógyult egy megszállott, kiderült valami, egy beteg meggyógyult, vagy két beteg meggyógyult. Vagy mondott valami olyasmit, amivel magára haragította a vallásos embereket. Az ő harca az nem test és vér ellen való harc, hanem ördög és az ő angyalai ellen való harc. Philip Yancey-nek van egy könyve, a Csalódás Istenbe. Azért érdemes elolvasni, hogy ne Krisztust ne szabjuk a mi elképzelésünkhöz, hanem az elképzelésünket szabjuk a Krisztushoz, ami néha nagyobb lesz, mint a mi elképzelésünk. Amikor Géza bácsi a régi kis Vágó utca imaházba felvetette, hogy mekkora imaházat kellene építeni, akkor hát hittük is, meg nem is. Hogy jaj, nem lesz az egy kicsit sok nekünk. Hát csak 50-en, vagy 60-en, vagy 80-en, vagy nem tudom hányan voltunk. Egy ekkora imaházat, hát ki fogja azt betölteni? De Géza bácsi hitte, hogy be lesz töltve. Ez a mi dolgunk, ami most ki van írva. Befogadni, beengedni. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát már egyszer befogadtam. Hát mit akar mi? El tudunk távolodni tőle. Elég egy kis bűn, és már eltávolodunk. Elég egy kis engedetlenség, és már távolodunk. Ő ott van, de mi távolodunk tőle. A Jelenések 3:20 az a híres ige, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, az hívőknek szól. Megtért hívőknek, akik már kirekesztették a Krisztust. És ő szeretne újra bejönni, bevonulni. Nekünk azt kell tenni, hogy befogadjuk. De aki még nem tért meg, annak meg ez az igazság áll, amit most a János evangéliuma első részből olvasok. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hogy lehet befogadni őt? Úgyhogy elmondom, hogy bűnös vagyok, és hiszem, hogy Jézus megváltott. És kérem, hogy jöjjön be. Vagy úgy, ahogy a 24. Zsoltár mondja, hogy emelkedjetek föl ti ősi ajtók, meg kapuk, hadd menjen be a dicsőség királya. Mik ezek az ősi ajtók? Hát például ellenálló gondolatok. Én mikor a ti helyetekben vagyok, és ott ülök, és Sámuel prédikál, vagy akárki, akkor majdnem mindig előfordul, hogy van egy olyan mondata, ami is ért. És azt mondom, hogy na nem áll. Hát még mindig nem vagyok elég jó. Ott kell befogadni. Ott kell főhúzni az ajtókat, vagy kitárni. Ugyanis a gondolataink, gondoljátok meg egész nap, mikkel telnek meg e világi dolgokkal, amik lehetnek jók is, meg rosszak is, és a világnak a nyomása az erős. Megnézel egy híradót, megnézel egy filmet, és tele vagy a világ gondolkodásával, és a világ standardjeivel. Előveszed a telefonodat, megnézed a Facebookot, 10 percig, vegyük az ideális 10 percet, de lehet, hogy ez 2 óra, és tele vagy a világ gondolkodásával. Lehet, hogy ott meg be kéne csukni az ajtót. A Krisztus előtt meg kinyitni. Aztán ilyen lehet a rossz tradíció. A tradíció nem mindig rossz. Pál apostol maga is mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy megdicsérlek titeket, mert megtartjátok a hagyományokat, amiket én hagytam rátok. Az egy jó tradíció, hogy reggelente igét olvasol, vagy imádkozol. Az is egy jó tradíció, hogy vasárnap eljössz a gyülekezetbe. De az nem jó tradíció, ha például üresen konganak a szavak, akár az igék, akár az imák a szánkból. Rájöttem, hogy nehéz őszintén imádkozni. Rutinosan imádkozni, azt tudom. Ó, drága mennyi atyám, te, aki megváltottál. Ez mindig az, csak az a baj, tradíció. De ha azt mondom, hogy Uram, rosszul vagyok, vagy éppen az, hogy Uram, most örülök, mert megkaptam valamit, az működik. Megismétlek egy régi kis történetet, ami kitalált történet, de nagyon aranyos. Volt egy Karcsi nevű fiúcska, aki nem járt templomba, de minden nap az iskolába menet, elment a templom előtt, és mivel az katolikus templom volt, nyitva volt az ajtaja. A gyerek mindig bekukkantott, és annyit mondott, hogy szia Jézus, Karcsi vagyok, és ment tovább. És akkor egy idő után a plébános úr ezt észrevett, és mondta neki, hogy tehát azért ezt így nem illik. De a gyerek nem hallgatott rá, továbbra is szia Jézus, Karcsi vagyok, és ment tovább. És egyszer figyelmetlen volt a gyerek, és ment át az úttesten, és jött egy teherautó. És nem tudni honnan, odaugrott egy férfi, a gyereket elkapta, és mind a ketten beestek az árokba. És akkor odafordul a férfi a Karcsihoz, és azt mondja, hogy szia Karcsi, Jézus vagyok. Szokták mondani, hogy az elme az egy harctér. Vagy Istent és az igéjét engedem oda, meg az ő szerinti gondolkodást, vagy a sajátomat, meg a világot. És ha óhatatlanul bekerültek a világi gondolatok, akkor hasznos dolog ellensúlyozni, összevetni az igével. Egyszer olvastam egy könyvet, ami a valláskárosodtakról szólt, és teljesen kifordította a gyülekezeti értékrendet, és mindent, amit mi jónak tartunk, megtérés, újjászületés, szent életre való törekvés, szolgálat, stb. Mindegyikről azt mondta, hogy ez rossz, ártalmas. És minden, amit mi rossznak tartunk, arra meg azt mondta, hogy az jó. És ez egy pillanatra így, ez nem ennyire nyilvánvalóan jött az elején, az csak a végén derült ki, hogy erről van szó. És megjelent egy kérdőjel a hitembe. Akkor most kinek van igaza? Lehet, hogy én az életemet föltettem egy tévedésre? Lehet, hogy én is valláskárosult vagyok? És elő kellett venni az igét. És azt mondani, hogy távozz sátán az Úr Jézus nevében. Mert tudom, kinek hittem. Aki meg tudja tartani az életemet, még a halálon át is. Aztán ott van a büszkeség. Rengeteg büszkeség van ám bennünk. Ez is egy ajtó, aminek föl kell emelkedni, hogy Krisztus bemehessen, és megmutassa, hogy milyen az alázatos. Két hete volt az igáról szó. Hát az alázat kell, hogy valaki behajtsa a fejét egy igába. Krisztushoz nem lehet kihúzott derékkal meg így jönni. Ott meg kell hajolni, vagy földre kell borulni. És elismerni, hogy én önmagamban senki vagyok, de veled valaki vagyok. Most már begyorsítok, mert idő van. A kétfajta hozsánna eredeti jelentése az, hogy szabadíts meg. A másik jelentése meg az, hogy áldott a király, aki jön az Úrnak a nevében. Ez a Messiás. A dicsőítést. Szép dolog, hogy itt énekelünk. Jó dolog, jó tradíció. De vajon szoktál le egyedül? Amikor senki nem hallja, nincs jutalom, nincs zenekar, nincs zongora, nincs erősítés, nincs színpad, nincs taps, csak te vagy meg az Isten. A titkos dicsőítés hitelesíti a nyilvánosat. Ha kevés a titkos, akkor nem hiteles a nyilvános. Persze nem csak énekben lehet, imádságban is lehet dicsőíteni. Elmondani, hogy kicsoda Krisztus nekem. Vagy dicsőítés lehet a bizonyságtétel, mert megvallod a Krisztust. Nagyon meg tud erősödni a hited, ha valakinek megvallod. Függetlenül attól, hogy ő hogy reagál. És hát maga az életmódod. Józsué könyvében van egy szomorú történet, de az is egy dicsőítés, amikor valaki megvallja, hogy bűnös. Józsué felszólítja Ákánt, a bűnös tolvajt, hogy dicsőítsd az Urat azzal, hogy megvallod, hogy te követted el. Ez miért dicsőítés? Azért, mert igazat adok az Istennek. És amikor igazat adok az Istennek, akkor dicsőítem őt. Amikor azt mondod, hogy én ugyan nem így terveztem valamit, de Uram, ha te másként mondod, akkor úgy megyek, az dicsőítés. Nem pusztán egy dísz rajtunk a dicsőítés, nem csak bemelegítés, nem csak időhúzás, hanem erőforrás. Jézus mondott egy kemény ítéletet. Azt mondta, mikor le akarták inteni a dicsőteket, hogyha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Ezt sokféleképp lehet érteni. Úgy is lehet érteni, hogy megtérnek olyan kőkemény emberek, akik eddig nem voltak hívők. Ha te nem, majd ők. De olvastam az egyik kommentárban egy ijesztőt, hogy Jézus megjövendölte Jeruzsálem lerombolását. Ha abba hagyjátok a dicsőítést, akkor Jeruzsálemet le fogják rombolni. A kövek fognak kiáltani. ezzel a kis, már a csoporton elmondtam, de ezzel az ebulonos, spurgeonös bizonyságtétellel fogom befejezni. Március 12-én a Spurgeon könyvben az volt, hogy 5 Mózes 33-ból, hogy a Zebulon, dicsőítsd az Urat, amikor kimész. És akkor Spurgeon úgy leírja, hogy amikor elindulsz bárhova, munkahelyedre, elindulsz egy utazásra, mikor felszállsz egy vonatra, repülőre, akármire, hogy énekelj az Úrnak. Hát mondom, Uram, hát nekem ez a szakmám, ez olyan nem ciki ez már, hogy én most itt elkezdek énekelgetni. De mindegy, aznap, ami eszembe jutott, amíg a táskámat összekaptam, meg lementem az autóig, meg még az autóba énekeltem 2-3 éneket, hát így, ilyen hanggal, stb. És aznap meg volt olajozva a napom. Nem volt semmi rendkívüli, de azok a gyerekek, akik aznap jöttek, nem húztak föl. Ez is egy csoda. Egy tanárnak ez csoda. De talán az a csoda, hogy én nem voltam ideges. Nem az, hogy ők mit csináltak, hanem hogy én mit csináltam. Kaptam egy olajozást. A fogaskerekek, amik az én életem, kaptak egy olajozást. És nem azért, mert a dicsőítés ez egy varázsszó, hanem azért, mert aznap ezt mondta az Isten. Néha egész pici dolgokat kér az Isten, nem mindig nagyokat. Dicsőíts engem, légy szíves. És ha megteszed, akkor fogsz rá választ kapni, és fog ő vezetni. Az Úr Jézus beszeretne vonulni minden olyan helyre, ahol eddig nem volt bent. A kis belső szobákba, a belső titkaidba, a belső terveidbe, és az egész életedbe, és akkor úgy hiszem, hogy szívünkből jönni fog a dicsőítés, és őtőle megjönni fog az áldás. Ezt kívánom. Amen.